és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltárunkat, a 32. Zsoltár első versét. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, testvérek! És dicsérjük tovább az Urat a 489. énekünkkel. A 489. énekünket énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket fennállva, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, akinek kezében van minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük te néked, hogy megállhatunk a te színed előtt, és megköszönhetjük néked azt, hogy eljöttél erre a földre, meghaltál, érettünk a kereszten, és föltámadtál harmadnapon a halálból. Dicsőítünk téged, aki örökkön örökké élsz. Köszönjük te néked, hogy azért tetted mindezt, hogy megdicsőítsd az atyát, és azért, hogy a mi boldogságunkat munkáljad. Köszönjük néked, azt akarod, hogy boldog emberek legyünk. Légy áldott, hogy ezért keresel meg bennünket újra meg újra, ezért szólongatsz bennünket, ezért hívsz, hogy kövessünk téged, ezért kínálod nékünk a bűnbocsánatot, ezért akarod, hogy elkötelezzük magunkat melletted. Köszönjük, hogy te a boldog Úr, a mi boldogságunkat akarod. Légy áldott, hogy ma is együtt lehetünk itt a te színed előtt, és kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk az ígéből. Azzal fogadtál bennünket, hogy ne szabjuk magunkat sem az előttünk valókhoz, sem a mögöttünk valókhoz, hanem egyedül hozzád igazodjunk. Kérünk, szólíts meg bennünket, és segíts minket lelkeddel, hogy hozzád igazodhassunk gondolatainkban, szavainkban, cselekedeteinkben, egész valónkkal. Kérünk téged arra, hogy te bátoríts erre most is az ígéd által minnyájunkat. Köszönjük, hogy megáldasz bennünket nagy neved dicsőségéért. Amen. A gyerekek kimehetnek a gyerekisten tiszteletre, mi pedig hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét János evangéliumának első részéből. János evangéliumának első részéből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszból helyünket elfoglalva hallgassuk meg az igét. Tehát János evangéliumának első részében a 46. verstől az 52. versig ezt olvassuk. Találkozék Filipp Nátánaellel, és mondanéki, akifelől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondanéki Nátánael, Názáretből származhat-e valami jó? Mondanéki Filipp, gyere és lásd meg. És látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondanéki Nátánael, honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondanéki, mielőtt hívott téged, Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánael, és mondanéki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Felele Jézus, és mondanéki, hogy azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondanéki, bizony, bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Van még itt elől egy pár hely, de innen, ide ne üljél, Berci, légy szíves, mert keresztelősök fognak ülni, légy szíves, üljetek erre az oldalra. Köszönöm szépen. Nos, testvérek, ma egy Nátánael nevű tanítvány van előttünk, a tanítványok sorából. Ezt a Nátánaelt János apostol nevezi így, a többi evangélisták Bertalannak mondják. János evangélista nem tud Bertalanról, és a többi evangélista nem tud Nátánaelről, viszont mindnyáján összekapcsolják Filippel ezt a Bertalant vagy Nátánaelt, mintha barátok lettek volna. És mivel a többi apostolok közül senkivel nem azonosítható, így marad az, hogy Nátánael tulajdonképpen nem más, mint Bertalan. A neve a következőképpen nézhetett ki, Nátánael bár Talmáj, azaz Nátánael Talmáj fia. Az első három evangéliumban nem olvasunk erről a tanítványról különös részleteket. János evangéliumában is csak kétszer szerepel. János evangéliumának az első részében, amit most felolvastunk, illetve az utolsó részben, a 21. részben, ahol azok közé, a tanítványok közé csatlakozik, akik mennek vissza halászni Jézus feltámadása után, még a mennybe menetel előtt. Onnan, tehát a 21. részből tudjuk, hogy Kánából származott, tehát abból a kis városkából, vagy inkább falucskából, ahol Jézus az első csodáját tette, kánai mennyegzőn változtatta ugye a vizet borrá. Hát ma ennek a tanítványnak, Bertalannak vagy Nátánaelnek az alakját vizsgáljuk meg. Először is figyeljünk föl arra, hogy ő egy várakozó ember volt. Tudnélik, várta a messiást. Mégpedig az Ószövetség jövendőlései alapján. Másnak alapján nem is nagyon tudta volna várni. Az Ószövetség jövendőlései alapján várhatta, és várta is a Krisztust. Filep lélekszakadva jön egy napon hozzá, és közli vele, akiről Mózes a törvényben és a proféták írtak, megtaláltuk Jézust, József fiát Názáretből. Fontos volt ez a, akiről Mózes a törvényben és a proféták írtak. Mert mondom, ezeknek az írásoknak az alapján tudta és hitte is ez a Nátánael, maradjunk ennél a nevénél az egyszerűség kedvéért. Ezek alapján tudta és hitte is, hogy jönni fog a messiás, hiszen ezeknek az ószövetségi írásoknak, testvéreim, a középpontjában Jézus áll. Az egész Ótestamentum róla szól. Maga Jézus is később már, amikor magyarázta a tanítványainak az ő feltámadását, azt mondja, hogy hát nem ezeket írták meg én felőlem, nem ezeknek kellett megtörténnie. És magyarázta nekik mindazokat, amik ő felőle megírattak. Mózes én rólam írt, mondja Jézus egy másik alkalommal. Hát valószínű, hogy ez a Nátánael és Filep, a barátja, közösen is és szorgalmasan is tanulmányozhatták az Ótestamentumot, és benne látták ezeket a jövendőléseket, proféciákat, és hittek is ezekben, és vágyták is mind a ketten a messiásnak a megérkezését. Ugye elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy ennek a Nátánaelnek volt valami polgári foglalkozása, némelyik azt feltételezik, hogy mivel azokhoz csatlakozott, akik mentek halászni, lehet, hogy ő is valami halászmesterségű ember volt, de az biztos, hogy ha volt is neki valami más polgári foglalkozása, azért jutott ideje az írásnak a tanulmányozására, a profétáknak és Mózesnek a tanulmányozására. Ez csak zárójelben mondom, testvérek, hogy manapság már ugye sok embernek megvan a maga polgári foglalkozása, ha csak nem megszűnik a munkahelye, vagy ki nem rúgják az állásából, ami manapság gyakran megtörténik. Általában azért mégis van valamivel foglalkozunk, de kevés ember van, akinek a polgári munkája mellett még marad ideje arra, hogy az írással is foglalkozzon. Márpedig itten ettől a Nátánaeltől ezt megtanulhatjuk, testvéreim, hogy nem úgy van, hogy az ember csak elmerül a polgári munkájába, aztán az írásra meg nem marad ideje, arról már azt nem tanulmányozza, arról már nem beszélget, az már nem téma, azon már túl vagyunk. Jó lenne ezt megtanulni, hogy valahogy erre is szakítsunk egy kis időt, hogy tanulmányozzuk az írásokat, amik számunkra is kiről tesznek bizonyságot, Jézusról. Nem csak az ótestamentumi írások középpontjában áll Jézus, hanem az újszövetségi írások középpontjában is, vagyis az egész Bibliának a középpontjában Jézus áll. És amikor mi a Bibliát tanulmányozzuk, abban elmérünk, arról beszélgetünk, akkor Jézussal foglalkozunk, sőt, ő foglalkozik velünk olyankor. És ha mi nem foglalkozunk a Bibliával, mert annyit kell dolgoznunk és ide-oda szaladgálni, hogy a Bibliára már nem marad se erőnk, se időnk, se kedvünk, akkor testvérek ottan az történik, hogy igazán Jézussal nem foglalkozunk. Jézussal nem foglalkozunk, és neki sem engedjük, hogy velünk foglalkozzon. De térjünk vissza ehhez a Nátánaelhez, aki azért tanulmányozta az írásokat, és várta is Jézust. várta Jézust. Ugye ezen is megálltam készülés közben, testvérek, hogy ilyen nekünk is itt van az írás, tanulmányozzuk is, gondolkozunk is róla, és mi is tudhatjuk az írásokból, hogy Jézus még egyszer el fog jönni. De vajon mi is várjuk-e Jézust? Bennünk éle Nátánaelnek az a várakozása. Ő várta a Messiást. A Messiás meg is érkezett. Aztán visszament a mennybe, és megígért, hogy még egyszer eljön. Isten mai népének is, a mai Nátánaelnek is várnia illik ezt a Jézust. Benne is volt sok-sok éven keresztül az Isten népében, ahogy a Bibliában látjuk, ez a várakozás. Ez a Jézus után, jöjj vissza! Jön, mikor jön már el? Jöjj el hamar! Szinte sürgették Jézust az első keresztjének. De aztán, mintha elcsitult volna ez a várakozás. Ma benned van ez a várakozás? Bennünk van ez a várakozás? A mai Nátánaelek közé tartozunk, akik szomjazzuk, éhezzük a Krisztusnak a visszajövetelét. Lehet, hogy ezek a nehéz körülmények, amik ma vannak az országban, de ez szerte a világban, ezek is erre kellenének, hogy egy kicsit szorítsanak bennünket, ha már a Bibliának nem akarunk nagyon engedelmeskedni, de akkor a külső körülmények között az ember csak rászorul arra, hogy fölemelje a tekintetét, és akkor megszólaljon úgy, ahogy a Jelenések könyve végén, hogy jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus. Mikor jössz már? Mikor tartasz ítéletet a világ fölött, mikor veszed magadhoz az övéid, a tieidet, és mikor taszítod el azokat, akik utálnak és gyűlölnek téged? Mikor teremtesz egy új világot? Már éhezik és szomjúhozik erre a lelkünk, mert tudjuk, hogy itt a földön csak egy átmeneti állapotban vagyunk, itt egy vándor úton vagyunk, a cél felé tartunk, de hogy mikor érünk oda, az tőled függ. Jöjj el, Uram! Várunk téged! Nátánael várta az írások alapján, amiket tanulmányozott, várta a Messiást. Te várod a Messiást a tanulmányozott írások alapján? Vagy ez a várakozás már kihalt a szívedből, és tele vagy minden egyébre való várakozással? Várjuk a rendszerváltást, várjuk a bűnösök megbüntetését, várjuk ezt, várjuk azt, várjuk amaz, teljes joggal várhatjuk, de várjuk-e Jézust is? Ennek a várakozásnak van-e helye, van-e élete a szívünkben? Hát legyen, testvérek. Tehát Nátánael, először ezt szerettem volna egy kicsit fölvetni, hogy ő egy várakozó ember volt abban az időben. De nem csak ilyen ember volt, hanem olyan ember is, akinek előítéletei voltak. Bár kutatta az Isten igéjét, és látta is a Messiást az igében, és várta is a Messiást, és igyekezett követni annak az Istennek az akaratát, akivel ott a Bibliában találkozott, de ennek ellenére voltak benne előítéletek. Amikor Filip jön és mondja neki, hogy megtaláltuk azt, akiről írtak a könyvek, a régi szent iratok, és az nem más, mint a Jézus, a názáreti Jézus, Józsefnek a fia. Na hát, amikor ezt a Názáret szót meghallja Nátánael, akkor mindjárt ugye így szól, hogy Názáretből származhat-e valami jó. Itt van, itt érezzük azt, hogy ez egy előítéletben a názáretiek iránt, vagy a názáretiekkel szemben. Ha azt mondta volna Filipnek, hogy várj Filip, várj barátom. Az Ótestamentumban azt olvastuk, hogy a Messiás Betlehemből jön, ez Mikeás ezt mondta. Betlehemből. Te mit beszélsz itt Názáretből? Betlehemből jön, nem? Vagy azt mondta volna, hogy az ótestamentumi proféciák szerint, barátom, Jeruzsálemmel kapcsolódik valahogy a Messiás, ott fog uralkodni. Itt valami kapcsolatba kell állni Jeruzsálemmel. Te meg jössz, hogy Názáret. Názáret. Onnan egyébként se jöhet semmi jó, mert Názáret az egy olyan hely, amilyen. Érezzük itt, testvérek, hogy Nátánaelnek nem bibliai ellenvetése van elsősorban. Mert nem ilyen bibliai érvekre hivatkozik, hanem egy emberi érzés van benne, egy emberi ellenérzés a názáretiekkel szemben. Egyébként az ő városa, Kána és Názáret szinte szomszédok voltak. Kicsit eszembe jutott a Tápiószele, ahonnan származom, és mellettünk van ugye Farmos. Hát a két falu népe az úgy, ahogy volt, nem nagyon szerették egymást, a farmosiak. Ezzel mindent elmondtunk róluk, ugye? Ezek farmosiak. Ezek meg a Tápiószeleiek. Na hát akkor, szóval egy kicsit ilyen, hogy ezen a názáretiek. A názáretiek meg mondták, ezek a kánaiak, ugye? Közöttük ez a Nátánael is. Ez egy ilyen előítélet. Hát mondjuk meg, hogy ez a Kána egyébként, hát ahol lakott ez a Nátánael, egyébként az akkor időkben jelentéktelenebb hely volt, mint Názáret. Názáreten fontos útvonalak mentek el, vagy mellette fontosabb útvonalak mentek el, de valahogy a zsidókban volt egy ilyen ellenérzés a názáretiekkel szemben, és erről már beszéltem is, hogy ebben az időben ez azért is volt olyan erős, mert Názáretben, illetve a környékén volt egy római bázis. Ugye a megszálló seregeknek ott volt egy bázisa. És a zsidók nagyon nem bírták ezeket a názáretieket, mert azt mondták róluk, hogy ezek ilyen kollaboránsok, valahogy árulók. Ezek ottan szövetkeznek, meg üzletelnek a rómaiakkal, és ez egy olyan nem tiszta dolog ez. Nem jó dolog ez. Nem eléggé hazafiak ezek a názáretiek. És aztán úgy elterjedt, hogy hát Názáretből tulajdonképpen semmi jó nem származhatik. Érezzük, testvérek, hogy ez a Nátánael egy bibliatanulmányozó ember, a messiás váró ember, egy Isten félő ember, és mégis van benne egy ilyen előítélet a názáretiekkel szembe. Ezek a kollaboránsok, ezek a nem hazafia, ezek a bűnös emberek, akik ebben a porfészekben laknak. Ma se valami jelentős hely egyébként, ugye ez a Názáret. Nem olyan hely, ahova annyira visszavágyunk. Az ember, ha elmegy Ausztriába vagy Svájcba, akkor oda visszavágyik. De ha elmegy, hát voltak már közöttünk, akik voltak arra felé, nem biztos, hogy szívük vágya, hogy bárcsak újra visszajuthatnánk ebbe a kis városkába. Hát testvérek, na, abban az időben nem csak Nátánaelben voltak ilyen előítéletek mondjuk a názáretiekkel szemben, hanem a zsidó népnek a nagy részében egy csomó előítélet élt. Nagyon sokszor jön ez, hogy ezzel találkozunk, hogy Galileából jön Jézus, ugye a galileai. És a zsidókban volt egy ilyen ellenérzés, tűnik a Jeruzsálem meg Júdabeli zsidókban, hogy hát a galileaiak azok csak olyanok. Azok a galileaiak, azok a farmosiak, ugye. Azok a zsomogyiak, azok a tirpákok, ugye. Hát azok a galileaiak. Aztán egy galileai, hogy Jeruzsálembe tanítson. Hát ugyan már kérem. Hogy a vallási elitet egy galileai jött-ment, itten kritizál, egy halász, meg a tanítványai. Amikor Nikodémus egyszer szót emel ottan Jézus érdekében, és azt mondják neki, te is galileai vagy, kutas, és lásd meg, hogy Galileából nem származott próféta. János evangélium 7. részéből olvassuk ezt. Tehát a zsidókban, testvérek, volt egy csomó ilyen előítélet a galileaiakkal szembe, következésképp a Galileából jövő Jézus ellen is, következésképp a galileai Jézusnak az üzenete ellen is, az evangélium ellen, a tanítás ellen is, következésképpen ezek az emberek a saját lelküknek voltak az ellenségei. Mert Jézus pontosan azért jött hozzájuk Galileából, hogy elmondja nekik, hogy ő az üdvözítő, ő a messiás. Azért jött, hogy higgyenek ő benne, és ő üdvözíti őket. Vagyis testvérek, itt érezzük meg az előítéleteknek a legvégső vagy legsúlyosabb következményét, tudnélik, amikor valaki Jézus ellen van előítéletekkel, elvágja magát Jézustól, elvágja magát az evangéliumtól, de elvágja magát a saját üdvösségétől is, és a kárhozatba löki saját magát. Csak azért, mert Jézussal nem tud úgymond mit kezdeni. Mert galileai, vagy a mai emberek úgy szokták, mert zsidó. És a zsidók közül jöhet-e valami jó. Testvérek, vigyázzunk erre, hogy nehogy Jézussal szemben legyenek ilyen előítéleteink. Hála Istennek ebben a Nátánaelben Jézussal szemben nem volt olyan előítélet, vagy nem volt olyan erős az előítélet. Ő inkább a názáretiekkel szemben volt úgy általában előítéletes. Hát érdekes nagyon, hogy honnan származnak bennünk, az előítéletek, amik bennünk vannak, mondjuk akár emberekkel szemben, de akár Jézussal szemben. Honnan jönnek ezek, testvérek? Manapság szerintem nagyon sokan azon fáradoznak, hogy az embereket eleve előítéletessé tegyék Jézussal szemben. A Biblia Jézusával szemben. Nyomják be a Da Vinci kódot, nyomják be most azt, hogy megtalálták Jézus földi maradványait, ugye, hogy Jézus sírját föltalálták, megtalálták, és ott vannak a családtag, ott van a gyereke, és nyomják az emberek agyába, mindig úgy nagy a keresztjén nagy ünnepek táján, ugye, nyomják az emberek agyába ezeket a hazugságokat, az emberek meg nagy gyanútlanul, tátott szájjal beveszik ezeket, és alakulnak ki, épülnek ki bennük a Jézussal szembeni, akit az egyház képvisel, a kereszténység képvisel, épülnek ki az ellenállás jelei, meg tünetei erősödnek bennük. Egyre előítéletesebbek Jézus ellen. Testvérek, nem is tudom, hogy gondolkozunk-e mi ilyen, hát gondolom, hogy gondolkozunk, feltételezem, hogy gondolkozunk ilyeneken, hogy honnan származnak bennünk a Jézussal szembe való ellenérzéseink, vagy előítéleteink. De ami fontosabb ennél most az, hogy valahogyan ezeket az előítéleteket le kellene győzni. És itt Filip mutatja meg nekünk az utat, hogy hogyan lehet ezeket legyőzni. Mert azt mondja Nátánaelnek erre a kicsit furcsa megjegyzésére, hogy na akkor jöjj és lásd meg. Azt mondtad, hogy Názáretből nem származhat semmi jó, jöjj és lásd meg. Benned vannak ilyen mindenféle érzések, ellenérzések, hangulatok a názáretiekkel szemben. Most én nem fogok veled vitatkozni, kedves barátom. Gyere és nézd meg ezt a názáretit. Őt nézd meg. Vizsgáld meg. És meglátod, hogy úgy van-e, ahogy mondtam. A testvérek, én is hadd mondjam, hogyha valakiben itt a testvérek közül valami ellenérzés lenne Jézussal szemben, ezért vagy azért vagy amazért. Én nem fogok ezekkel az ellenérzésekkel vitatkozni, mert érzésekkel, meg hangulatokkal nem lehet vitatkozni. De azt mondom a testvéreknek, hogy jöjjenek Jézushoz, és lássák meg. Hittel forduljanak Jézushoz, forduljanak a Bibliához, kezdjék kutatni a Bibliát, kezdjék vizsgálgatni a Bibliát, és majd meglátják, hogy nem hamisság az, amiről itten szó van. És hogyha mi találkozunk ilyen előítéletes emberekkel, testvérek, mi is tanuljuk meg Filiptől ezt a technikát. Nem vezet sehova, hogy elkezdünk vitatkozni az emberekkel, győzködni őket, észérveket sorra. Akiben ilyen ellenérzések vannak, azokat nem lehet így elsöpörni. Azt kell mondanunk nekünk is, amit Filip, hogy te gyere és lásd meg. Itt a Biblia, innen is megláthatod. Megismerheted őt személyesen, közelebbről is. Csak kutasd! Persze mondhatjuk azt is, hogy és nézd meg az életemet is. Még ez még talán meggyőzőbb lehet. Hogyha egy keresztény azt tudja mondani, hogy lásd meg Jézust az én életemből is, a családi életemből, a házasságomból, ahogy mi beszélünk egymással. Vagy azt mondjuk valakinek, jöjjél el a gyülekezetünkbe, és ott lásd meg Jézust, miből, a mi szeretett közösségünkből. Lásd meg Jézust, ismerd meg Jézust közelebbről. Ne itt messziről bölcselkedjél róla, meg az ellenérzéseit soroljad. Jöjj és lásd meg, vizsgáld meg a Krisztust. Nátánael tehát egy várakozó ember, akiben mégis vannak ilyen előítéletek. Nézzük most azonban az őszinteségét. Ahogy jön Jézushoz, Jézus az, aki őt először megszólítja. Azt mondja neki, 47. versben olvastuk, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Hát Jézus ezzel nyit. Meglátja Filipet, íme egy igaz izraelita, akiben hamisság nincs. Micsoda dicsérő szavak, ugye? Mi nem dicsérnénk meg Nátánaelt, mert ilyen előítéletes volt. De Jézus megdicséri. Egy igaz izraelitának nevezi, akiben nincs hamisság. Azt mondja a Jézus, hogy ebben az emberben, aki most itt jön hozzám, vagyis benned Nátánaelt, nincs benned hamisság. Az eredeti szöveg szerint nincs benned csalás. Nincs benned hazugság, becsapás. Te egy őszinte ember vagy. Egy egyenes ember vagy. Ez az őszinteség egyébként már abból a Filipnek tett megjegyzéséből is nyilvánvaló, mert egy kibukkott belőle, hogy hát Názáretből származhat valami jó. Ez is egy, nem volt egy jó és szép mondat, de mégis legalább őszinte volt. És nem sunnyogott, nem sumákolt, ugye? Jézus korában, testvérek, a legtöbb ember ugye nem ilyen volt, mint ez a bizonyos Nátánael. Nem lehetett róluk mondani, hogy nincs benne hamisság, nincs benne csalás, nincs benne hazugság, nincs benne képmutatás. Nem, az akkori vallási elitnek a nagy részét teljesen átjárta ez a képmutatás, csalás, hazudozás. Ezek az emberek figyeltek a látszatra, ugye emlékszünk a farizeusok sok-sok megnyilvánulása, de a valósággal, a látszat mögötti valósággal nem törődtek. Átjárta a templomot a képmutatás hazugsága, átjárta a zsinagógákat a képmutatás hazugsága, a közéletet átjárta a hazugság különböző formáiban. Jézus elégszer ostorozta is ezért őket, nagyon kemény beszédeket mondott a képmutatás ellen Máté evangélium 23. részében. Nem tartozott ezek közé, az emberek közé ez a Nátánael. Ő volt a kivétel. Ő egy igaz izraelita, akiben nem volt benne ez a hamisság, ez a csalás, ez a hazudozás. Ilyen volt ez az ember már akkor, amíg előtt Jézust megismerte volna. Mert Isten már azért munkálkodott az ő szívében, és ilyenné formálta őt. Nem magától volt ő ilyen. Ha azt néztük volna, hogy magától milyen lett volna Nátánál, ő is ugyanolyan lett volna, mint a környezete, ugye? Ment volna a környezete után. Ő is képmutatás útját járta volna. De Isten munkálkodott benne, és már nem ilyen volt. Testvérek, az biztos, hogy a mai világban is, amiben élünk, ugye ez, hát nem kell magyarázkodni, meg mondogatni, hogy mennyire átjárja ezt a világot a hazugság. Ez aki látja, azt borzalmasan megterheli. Megmondjuk, vagy nem kell meg se mondani, hanem érezzük, s tudjuk, hogy ez egyszerűen szinte már elviselhetetlen, ami a televízióból árad felénk, a politikusok szájából árad elénk. Már majdnem mindegy, hogy melyik, kicsoda, micsoda, honnan jött, mit mond. Szinte eleve az ember ott van ezzel, hogy biztos hazudik. Még akkor is, ha nyugatról jön, ha Amerikából jön, mindegy, hogy honnan jön. Hazug társaság. És persze az a közéletet, az üzleti életet, a gazdasági életet. Ott is mindent átjár a hazugság. Csapják be az emberek egymást. Vezetik félre egymást. Utána jót röhögnek a markukba. Persze igyekeznek ezek által jól meggazdagodni. A hazugság az ezt a célt szolgálja. Minél több pénzt szerezni. Vagyis minél több hatalmat szerezni az emberek fölött. Mely testvérek, itt van ez a világ, és akkor itt vagyunk benne mi, mint ma élő, úgymond reformátusok. Vajon mi is ilyenekké változunk? Nátánel nem változott olyanná, mint a környezete volt. Mi olyanná változunk? Azt mondjuk, hogy hát legyünk mi is olyanok. Hát nem lehet máshogy boldogulni a világban. Ők hazudnak, mi is hazudjunk. Csaljunk. Ne legyünk igaz reformátusok, igaz hívő keresztjének, akikben hamisság nincsen, hanem mi is járjuk akkor ezt az utat. Vagy tényleg azt mondjuk, hogy Uram, Jézusom, hát benned van hamisság, benned nincs hamisság, és te mit akarsz, hogy bennem legyen? Nem akarja. Azt akar Jézus, hogy bennünk se legyen. Ahogy Isten Nátánelbe kimunkálta, hogy ne legyen benne hamisság, Jézus bennünk akarja kimunkálni. Bennem akarja kimunkálni, hogy ne legyen bennünk, bennem hazugság. Képmutatás, hanem őszinték legyünk, egyenesek, nyíltak legyünk, átlátszóak legyünk. Az igazság útját igyekezzünk járni, nem fog mindig sikerülni, de legalább törekedjünk rá. Ha látjuk, hogy elbuktunk, s valami hazugságon kapjuk magunkat, akár vallási, akár nem tudom én milyen hazugságon, akkor álljunk oda az Úr elé, és kérjünk tőle bocsánatot, és kérjünk erőt, hogy segítsen ezt megtagadni, és adja nekünk, hogy tudjunk igaz emberként élni. Nagyon komoly dolog ez, testvérek, nincs most időnk itt arra, hogy ebben mélyebben belemenjünk, de talán nem is kell. Csak lássuk azt, hogy Jézus nem a hamisság hordozója. Ő nem vezet félre senkit. Ő benne igazság van. És azt akarja, hogy akik ő benne hisznek és őt követik, úgymond keresztjének, azok is legyenek igaz emberek. Itt van tehát ez a Nátánael, aki várta Jézust, akiben voltak előítéletek, de akiben mégis ott volt egy nagyfokú nyíltság, egy őszintesség, egy igaz izraelita. És ezek után nézzük Nátánelnek a hitre jutását. Nátánel hitre jut. Nézzük ezt a folyamatot, testvérek, hogy Jézus mondja ezt néki, hogy íme egy igazán izraelit, akiben hamisság nincsen, Nátánelt melbe vágja ez a fogadtatás. Itt először azt a szót akartam mondani, hogy meglepi, vagy csodálkozásra indítja, de ezek keveset mondanak ezek a fogalmak. Nátánelt melbe vágja ez a fogadtatás. Micsoda? Olyan, mintha pofon vágták volna. Azt mondja Jézusnak, honnan ismersz engem? Még életünkben nem találkoztunk. Nem beszélgettünk. Te honnan ismersz engem, hogy én egy igaz izraelita vagyok, akiben hamisság nincs? Ő is így látta azért magát, ugye? Hogy ő benne nincs hamisság. Törekedett erre. Nem baj, ha valaki ilyennek ismeri magát egyébként. Nem valami beképzeltség ez. Honnan ismersz te engem? Honnan tudod, hogy mi van bennem? Mert ez nem volt ráírva az ő arcára, vagy a ruhájára. Honnan tudod, hogy mi van bennem, Jézus? Honnan ismersz te engem? És akkor Jézus ezt mondja neki, mielőtt hívott téged, Filip, láttalak, amint a fügefa alatt voltál. Ez a második pofon. Mert Filip most hirtelen azt tudta meg, hogy Jézus nem csak azt tudja róla, hogy mi van benne, hanem azt is, hogy hol volt. Fizikailag, külsőképpen hol volt, hol tartózkodott. Mielőtt Filip ide hívta volna. Tudjátok, a fügefa alatt. Általában a fügefák ott álltak Izraelbe a házak mellett, nagy, hatalmas, terebélyes fügefák voltak, nem ilyen csenevész, mint most a miénk, de régen ez is nagy volt, amikor a melegebbek voltak. Hát hatalmasan megnőttek, hatalmas leveleik voltak, és az emberek alá bújtak, és alatta gondolkoztak az írásról, elmélkedtek a Bibliáról, alatta beszélgettek, alatta imádkoztak. Filip is ezt csinálhatta. És most jön ehhez az ismeretlen Názáretihez, Józsefnek a fiához, Jézushoz, és akkor ez tudja, hogy mi van bennem, és tudja, hogy hol voltam, honnan jövök. Vagyis ez a Jézus ismer engem, tud felőlem. Minden tud felőlem. Itt megvilágosodik Nátánnel előtt, testvérek, az, hogy ez a Jézus, akit én nem ismerek, ő ismer engem, mégpedig egy isteni tudással rendelkezik felőlem, egy minden tudással rendelkezik felőlem. Ez az, ami egyszer földdereng az ő lelkében. Földdereng az ő, és testvérek, nem baj, ha a mi lelkünkben is földdereng. Ennek a történetnek alapján ugyanez. Mert mi azt hiszük, hogy minket Jézus nem ismer. Hát nagyon jól ismer. Azt is tudja, mi van a szívünkben. Ebben a pillanatban is látja a szívünket. Átlát egyszerűen rajtunk. Látja a hazugságainkat is. Látja azt is, ha igazak vagyunk. Mindent lát, ami az életünkben, a szívünkben van. Azt is látja, ami a múltunkban van. Látja a bűneinket, a vétkeinket. Mindent lát felőlünk. Látja még a jövőnket is egyébként. Látja, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, hogy fizikálisan hol tartózkodunk. Jézus, testvérek, egyszerűen átfogó módon ismer minket. Tud bennünket, tudja a dolgainkat, akkor is, hogyha mi nem érzékeljük magunkon az ő tekintetét. Sokszor így vagyunk, testvérek, hogy mi azt hiszük, hogy sikerülhet Jézus elől bárhova elbújni. Az ő tekintete elől elrejtőzhetünk a szobába. Bemegyünk, becsukjuk az ajtót, ott nem lát senki, ott magunk vagyunk. Nem vagyunk soha magunk. Nem szólunk senkihez, becsukjuk a szánk ajtaját is. De Jézus akkor is látja, hogy mi zajlik a szívünkben, mi zajlik a gondolatainkban. Látja a fantáziánkat. Mindent lát bennünk, testvérek. A kétkedésünket, a hitetlenség, mindent lát. Ismer bennünket. Ezt, testvérek, az embert, hogyha belegondol, akkor ez egy kicsit úgy megrendíti. Sőt, nem is biztos, hogy kicsit. Lehet, hogy eléggé nagyon megrendíti. Ismer engem az Úr. Már az is zavar bennünket, testvérek, mert egy kicsit ugye a szabadságunknak a korlátozását érezzük, hogy ugye itt a mobiltelefon, remélem kikapcsolták a mobiltelefonokat, aki nem, az kapcsolja ki. Ugye a mobiltelefonunkon szépen be tudnak minket tájolni, hogy hol vagyunk a világban. Mert az a jeleket ad, és akkor azt, ha valaki bennünket követni akar, akkor tud bennünket követni. A számítógépünkön keresztül is le tudnak minket ellenőrizni, azt mondták nekem az okosok, hogy abba bele tudnak menni kívülről, és aki valaki le akar valakiről nyomozni valamit, az le fogja nyomozni. Műholdak figyelik az emberek mozgását. Ugye? Itt vannak ezek a GPS és társai. Ezt is föl lehet használni az egy ellenőrzésre. Ott vannak a bankkártyáink, amelyek a pénzmozgásunkat tudják ellenőrizni. Kamerák vannak az utcákon. Magyarországon még nem is annyira, Londonban az ember elmegy, ott minden utcasarkon van egy, nem is tudom hány száz vagy hány ezer kamera figyeli az emberek mozgását. Úgymond a terrorizmus elleni védekezés gyanán, de ez az embereket egy idő után kezdi zavarni, hogy engem mindenhonnan figyelnek tulajdonképpen. És ki tudja, hogy ha valaki engem le akar nyomozni, kiáll egy érzékeny mikrofonnal, vagy hőkamerával, és látja, hogy mit csinálok, meg mit hallja, hogy mit mondok a lakásban. Testvérek, hát rossz dolog, amikor emberek így hatalmukba kerítenek bennünket. De ezek a tényezők, ezek még mindig egy helyre nem látnak be, ugye a lelkünkbe, a szívünkbe. Jézus mindazt tudja, amit ezek az emberek tudnak, és ő még azt is tudja, ami a szívünkben, a lelkünkben van. Az ő tudása, testvérek, felőlünk az egy számunkra érthetetlen, még azt is tudja rólunk, amit mi nem tudunk magunkról. Mert mi is úgy vagyunk, hogy hát igazán nem ismerjük magunkat, és sokszor csak elcsodálkozunk, hogy ez bennem lakott, ez a szó, ez az indulat, ez a cselekedet, ez én voltam egyáltalán. Nézzünk a tükörbe, legszívesebben néha szembe köpnénk magunkat. Ez is én vagyok. Én még erre is képes vagyok, hogy ilyen aljas vagyok én. Nem is gondoltam volna. Hát Jézus még ezt is tudja felőlünk, amit magunkról se gondolnánk. Testvérek, ismer bennünket. Ez volt az, ami Nátánaelt is, hogy így mondjam, azért mondtam, hogy nem meglepte, nem csodálkozással töltötte, hanem egyszerűen mellbevágta. Tényleg, mintha két pofont kapott volna, vagy két gyomorszájba vágást egymás után. És akkor erre megszólal, mert itt már megvilágosodik benne valami, megszólal Nátánael, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Testvérek, csodálatos ez a felismerés, amire Jézus juttatja, fölismeri Jézust, mert Jézus fölismerteti magát vele. Te vagy az Isten fia, vagyis te magad vagy az Isten. Ez azt jelenti a zsidó kifejezés mód szerint. Te magad vagy az Isten. János itt az evangéliumának a legelején kimondatja Nátánaellel, mert Nátánael kimondta azt, ami az egész evangéliumnak a célja, hogy tudnélik, az emberek higgyék és kimondják, hogy Jézus az Isten fia. Ott olvassuk a János evangélium a végén ezt a megjegyzést. Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Istennek a fia. Nátánael már a kezdetén fölismerte Jézusról, ő az Isten fia, maga az Isten jött közénk benne, Jézusban, a Messiásban. Látja Jézusnak a titkát, testvérek. Megnyílt szemű ember, mert Jézus leleplezi előtte magát, és utána azt mondja még hozzá, hogy te vagy az Izrael királya. Te vagy az Izrael királya. Tudta a proféciákat ez a Nátánael, és tudta, hogy sokszor a proféciákban a Messiásról úgy van szó, mint aki Izraelnek a legnagyobb királya lesz. És ezért most ráakasztja ezt a méltóság jelzőt is. Te nem csak az Isten fia, vagy Isten fiáról is beszél az Ószövetség a Messiással kapcsolatban. Ezt a címet is ráakasztja, de ezt is. Te vagy az Izrael királya. És benne az én királyom is. Mert én egy igaz izraelita vagyok. Testvérek, csodálatos dolog ez, amikor az ember előtt, hogy így mondjam, feltárul Jézusnak a titka, hogy ő nem egy ember, nem egy próféta, nem egy tanító, nem gyógyító, nem példakép, hanem ő maga az Isten, aki azért jött ide, hogy minket kivegyen a kárhozatból, és minket üdvözítsen, aki ennek a mentő akciónak az árát megfizette, mert az életét adta oda a Golgota keresztjén. És utána legyőzve a halált, mint feltámadott úr, keres bennünket is, hogy előttünk is leleplezze magát, és minket is eljuttasson erre a nagy felismerésre, hogy te vagy Rabbi, te názáreti Rabbi, názáreti tanító, te vagy az Isten maga, arcának tündöklő mása, és te vagy nem csak Izrael király, az Isten népének a királya, sőt a világ királya, és benne az én királyom is. Milyen csodálatos, testvérek, hogy ha az Úr bennünket is eljuttat erre a hatalmas felismerésre. Erre már Jézusnak csak egy válasza van. Azt mondja Nátánaelnek, Nátánael, azt mondtam néked, hogy láttalak a fügefa alatt, most hiszel bennem? Igen, hát hitt, de nagyobbakat látsz majd ezeknél. Még sokkal többet fogsz megérteni belőlem az én nagyságomból. Mert ez is valami, amit most megsejtettél belőlem, de még van a számodra egy-két titkom. Egy-két nagyobb dolgot azért még fogsz látni az én követésem során. És Nátánnel látott is egy-két nagyobb dolgot Jézus követése során, az alatt a 3 év alatt. Nagyobbakat látott. És azzal fejezi be Jézus, hogy bizony mondom néktek, és ezt már mondja Nátánnelnek és Filipnek is. Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ezzel Jézus testvérek visszautal egy ószövetségi történetre. Augustinus vette ezt észre először, tudnélik Jákobnak a történetére. Jákobról tudjuk, hogy ugye egy csaló ember volt, aki menekült otthonról, és amikor menekült az idegen földre, akkor egy ráesteledett, és aztán lefeküdt aludni, kőt követett a feje alá, és álmában látott egy létrát, ami a földön volt az alja, és a teteje az egen, az égben nyúlt, az Isten országában nyúlt. És rajta jártak az Istennek az angyalai. Jézus itt erre a történetre utal vissza, és azt mondja, meglátjátok, hogy én vagyok a létra. Én vagyok a létra, aki által összeér a menny a földdel. Meglátjátok az embernek fiát, és hogy az Isten angyalai felszállnak és leszállnak rajta. Ő, én vagyok, az meg fogjátok látni, még világosabban, még csodálatosabban, hogy én kötöm össze az eget a földdel, ha az Isten hozzátok jött el a mennyből, rajtam keresztül, és ha ti a mennybe akartok jutni, rajtam keresztül juthattok föl a mennybe, mert én vagyok az összekötő létra, föld és ég, Isten ország és a föld között, az emberiség között. Testvérek, Jézus hadd láttassa meg velünk is ezt a csodát. Ő az, aki összeköt mennyet és földet. Nincs más létra. Mohamed nem létra. Buddha nem létra. Te nem vagy létra. Én se vagyok létra. Az egyház se létra. A pápa se létra. Senki nem létra. Csak Jézus a létra. Ő benne jön el az Isten a földre. És mi benne általa juthatunk el, a hit által juthatunk el Istenhez. Hadd dicsőítse meg magát így előttünk Jézus. Azzal zárjuk le, testvérek, hogy erről a bizonyos Bertalanról, vagy Nátánaelről túlságosan sokat aztán nem tudunk. Őszintén szólva eltűnik a szemünk elől ez az ember. Jézus feltámadása után az biztos, hogy őt is kiküldte Jézus, hogy tegyen bizonyságot, és ő is bizonyságot tett. Vannak hagyományok, hogy ő is vértanú lett, ez valószínűleg így is történt, de erről már biztosat nem tudunk mondani. Az biztos, hogy most a mennyben van, és a mennyei Jeruzsálem egyik alapjára és kövére föl lesz írva, illetve föl van írva már most is az ő neve. Ha Isten segít minket, viszont látjuk őt. Az Úr legyen a mi szívünkkel, és ő áldja meg a szívünkben az elhangzott tanítást. Amen. Kedves testvéreim, most hajtsuk meg a fejünket fennállva, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hogy te megszólítottad ezt a Bertalant, vagy Nátánaelt, és elhívtad őt a te követésedbe, és őt is a te tanítványoddá, aztán apostoloddá tetted. Köszönjük te néked, hogy te bennünket is ugyanerre szólítgassz a mostani istentiszteletünkön is. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki leleplezed előttünk magadat, ki megmutatod nekünk a te dicsőségedet, hogy te Isten fia vagy, és a te népednek királya, és az egész világ királya. És te vagy az, aki összekötöd a mennyet a földdel, akiben eljött az Isten, és akiben mi eljuthatunk az Istenhez. Segíts, Uram, bennünket, hogy szívünkbe hatoljon az az igazság, hogy te ismersz bennünket, megrendítsen bennünket. És segíts minket arra, hogy bűnbánatra tudjunk jutni, és az életünket át tudjuk neked adni, teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, egész valónkkal hadd legyünk a te szolgáiddá. Kérünk téged arra, hogy munkáld ki ezt a szívünkben, a lelkünkben. Légy áldott érte, Urunk, hogy most rád bízhatjuk a gyülekezetünket. Kérünk téged most a keresztelendő kisgyermekért, az ő szüleiért, és mindazokért, akik elhozták őt ide, áld meg az ő szívüket, lelküket. Kérünk téged arra, hogy légy itt most továbbra is közöttünk, és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülődve énekeljük a 431. énekünket. 431. A 431. énekünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Hallgassuk meg, testvérek, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangélista evangéliumának 28. részében, a 18. és következő versekben. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretettel köszöntünk meneteket Isten házában. Hadd olvassak még a szereztetés igéi mellé egy pár mondatot Mózes 5. könyvéből, a 4. részből. Az Úr szólt nektek a tűz közepéből, és kijelenti nektek az ő szövetségét. Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a te isteneteknek szövetségéről el ne feledkezzetek. Mert irgalmas Isten az Úr, a te istened, és nem hagy el téged, sem el nem veszi, sem el nem feledkezik a te atyáidnak szövetségéről, mely felől megesküdt nekik. Kedves András és Ivi, hagyjátok. Hadd menjen. Visszahozzuk. Szeretettel köszöntünk benneteket ebből az ünnepélyes és örömteli alkalomból, hogy elhoztátok kisfiatokat, hogy hálát adjatok érte, és részesüljön a keresztségben, Isten szövetségének a külső jelében. Emlékezzetek most arra, hogy az Úr szólt nektek a tűz közepéből, és kijelenti néktek az ő szövetségét. Vagyis emlékezzetek arra most, hogy az Úr megszólított benneteket. És a tűz közepéből felcsendülő szava nem elpusztított, bár megtette volna, hanem hirdette néktek az ő ingyen való szeretetét, az ő megelőző kegyelmét. Közölte veletek, hogy nem tekint ellenségeinek, hanem barátainak, hogy elfogadt titeket az Úr Jézus véréért, és megbocsátotta a bűneiteket, és szövetségeseivé fogadt benneteket. A tűz közepéből szóló szava megmentett titeket is az életre. Emlékezzetek most erre, de ne csak emlékezzetek, hanem fogadjátok meg az intését is. Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti isteneteknek szövetségéről el ne feledkezzetek. Vagyis fogadjátok meg az intését, és itt is határozzátok el a szívetekben, hogy hűek lesztek az Úrhoz. Hűek lesztek hozzá továbbra is az ő törvényét, az ő akaratát, akarjátok és fogjátok követni. Vagyis szeretni fogjátok őt és embertársaitokat is. Hiszen ez volna a törvénynek a betöltése. Tehát az ő szeretete, az ő megbocsátó kegyelme indítson most benneteket arra, hogy ti magatok is újítsátok meg vele a szövetségeteket. És harmadszor pedig fontoljátok meg, hogy milyen ígérettel bátorít most benneteket. Istened nem hagy el téged, sem el nem feledkezik a te atyáidnak szövetségéről, mely felől megesküd nektek. Most Isten azzal bátorít benneteket, hogy ő nem hagy el titeket, nem hagy el téged, sem el nem veszít téged, nem bontja fel a szövetséget, amit veletek kötött, hanem hű marad hozzátok, és nem csak itt, hanem a földi életetek során, hanem örökön örökké. Azért cselekszi ezt, mert irgalmas Isten az Úr, vagyis hűségének, hozzátok való ragaszkodásának az oka nem bennetek, hanem elsősorban és mindenek fölött ő benne van, aki Jézus Krisztusért, az ő kiontott véréért hozzátok is irgalmas és feltétlenül szeret benneteket. Hát lássátok, hogy ő most megerősíti a veletek való szövetségét, és tudjátok még, hogy ez a szövetség ez nemzetségről nemzetségre való szövetség. Isten úgy döntött, hogy befogadja a szövetségeseinek utódait is az ő szövetségébe, és így tartozhat most a kisfiatok is ugyanehhez a szövetséghez. Hát Isten adja nektek azt a sok bölcsességet és erőt, ami az ő neveléséhez szükséges. Segítsen benneteket, hogy tudjátok őt tanítani az Úr Jézusra, az életetekkel, a szavaitokkal is. Segítsen benneteket, hogy tudjátok őt imádságban hordozni az Úr előtt. És mi pedig, mint gyülekezet, örömmel állunk mellettetek, és nyújtunk segítő kezet az ő hitre való nevelésében. Kedves gyülekezet! Most fennállva a helyünkről, legyünk tanúi a keresztelési fogadalomtételnek. Kérdezem tehát most tőletek, mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatnám, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe a keresztény anyaszent egyházba a keresztség által befogadtassék. Ha igen, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről annak idején ő maga is önként tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek erőt ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most testvérei, mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását. Hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Honnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. András Máté, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Helyünket elfoglalva pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy adtad a keresztség sákramentumát, mint ami a te szövetségedhez való tartozásnak a külső jele. Köszönjük, hogy most ezt a kisfiút is megkeresztelhettük. Légy áldott, hogy az ő szüleivel már szövetséget kötöttél, kegyelmi szövetséget befogadtad őket. Köszönjük néked Andrásnak és Ilinek az életét, az ő hitüket, és azt, hogy ők hitben igyekeznek és törekednek nevelni az ő kis fiúkat. Kérünk téged, hogy adj nekik bölcsességet és erőt, békességet a szívükbe, hogy tudják a te intéseid, a te akaratod szerint nevelni ezt a kisfiút. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj Andristának a szívében is, hogy ő is megértse az evangéliumot, megismerhessen téged, és hinni tudjon te benned. Kérünk, hogy szüld őt újjá élő reménységre. Kérünk, hogy munkálj az ő szívében, hogy igazán hívő ember lehessen. Köszönjük te néked, hogy te, aki szövetséget kötöttél a szüleivel, ez a szövetség nemzedékről nemzedékre megmarad, és hogy te hű vagy ehhez a szövetséghez. Segítsd őket, az egész családot, hogy ők is hűek lehessenek te hozzád, minden időben, mindenkor. Kérünk, hogy áld meg a családot, annak minden tagját, aki most is itt van közöttünk. Kérünk, hogy munkálkodj, hogy minnyájuk szívében, hogy téged megismerő, benned hívő, és téged szerető emberek legyenek egytől egyig. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, mint gyülekezet is. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünk minden egyes tagját. Imádkozunk most hozzád a betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, hogy légy közel hozzájuk vigasztalásoddal, erőddel, és ha nem bízták volna még rád magad, mint üdvözítőjükre, akkor segíts, hogy ezt megtehessék. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik gyászolnak. Látod, hogy hány embernek kellett az elmúlt héten is koporsó mellett megállni. Kérünk vigasztalásoddal, légy közel minden megszomorodott szívű testvérünkhöz. Kérünk téged, Urunk, a mi nemzetünkért, hogy adj ennek a népnek hozzád való odafordulást, és hozzál nékünk, Urunk, ha lehetséges, istenfélő vezetőket. Urunk, kérünk téged mégis mindenek fölött arra, hogy segíts ezekben a nyomorult időkben, ezekben a hazug időkben hozzád hűnek maradnunk és rád mutatnunk. Segíts, Urunk, hogy bizonyságtevő életünk lehessen, és embertársainkat felé tudjuk mozdítani. Adjál nekünk ehhez bátorságot, erőt és hitet. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most magunkat hatalmas és dicsőséges kezedre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ezek után hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is hirdetem halottainkat, akiknek hozzátartozóiról imádságunkban is megemlékeztünk. Hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Pauk Jánosné testvérünktől, akit 90 éves korában szólított haza teremtője. Temetése szerdán délután 4 órakor volt a tiszakécskei református temetőben. Pauk Jánosnéban a gondnokunk az édesanyját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk az egész Pauk családnak. Az előttünk álló napokban is temetések lesznek. Március 10-én Muráti Dénesné született Maruska Máriától búcsúzunk, és 2007. március 13-án pedig 11 órakor az újszegedi temetőben Palotás Lajosné született Bihari Teréz testvérünktől, aki gyülekezetünknek is aktív tagja volt. Isten vigasztalását kívánjuk Lajos bátyánknak és az egész muráti családnak is. Kedves testvérek, hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, amiket a szokott időben megtartunk a jövő héten is. A havi program, ha minden igaz, akkor ott van a hátsó kis asztalon, azt elvihetik, és azon láthatják a különböző alkalmainkat. Érezze magát mindenki meghívva. Egy külön alkalom lesz ma délután még, amit szeretnék kiemelni. Ez délután 4 órakor kezdődik, és ez egy női délután lesz. Tehát a nőket szeretettel hívjuk és várjuk korra és nemre való tekintet nélkül. Női délután lesz, igen. Tehát szeretettel látunk mindenkit. Ha valakinek van otthon egy kis süteménye a tarsolyba, akkor azt elhozhatja. Egyébként a sóról lesz szó, de hát valahogy majd a sütemény és a só valahogy összejön, biztosan. Tehát szeretettel várjuk minden kedves asszonytestvérünket erre a délutáni együttlétre. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünket, énekeljük a 225. énekünknek kijelölt verseit. A 225. énekünk kijelölt verseit, vagyis az 5., 6. és 7. versét. Utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. 225. énekünk 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Áldás békességet kívánok!